Sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez a Rádió Café 98.0, benne pedig a Megmondtuk Előre Kapitány Ivánnal
és Hevér Gáborral
és vendégünkkel Kozma Vízkeleti Dániellel, aki kiképző, család pszichoterapeuta és klinikai szakpszichológus. Először is mi a Kozma Vízkeleti, az miért kettő?
Szervusztok és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Én a házasságomban lettem Kozma Vízkeleti, én született Kozma Dániel vagyok. És amikor összeházasodtunk a feleségemmel, akkor már jogilag lehetséges volt, hogy így a férjek is fölvehetik kötőjelesen az asszony nevét, és mi ezt egy szép jelképnek éreztük, hogy ahogy összekötjük az életünket, a sorsunkat, elköteleződünk egymás iránt, akkor így fölvesszük egymás nevét. Vízkelet egyébként egy felvidéki település.
Szuper.
Én is fel akartam venni a feleségem nevét egyébként, amikor megházasodtam tényleg, de nem lehettem Judit, úgyhogy maradtunk.
De figyelj, ez például tök jó, mert ezt például szoktad javasolni, hogy hívott pácienseiknek?
Klienseknek szoktuk hívni. Igen. Hát én nem javaslok semmit, szóval, hogy nem mi mondjuk meg, hogy mit érdemes csinálni, hanem kérdezek, hogy mi jut eszükbe. Egyébként egyre több...
De miért hívjátok klienseknek? Miért nem paciensek? Ja, mert nem betegek.
Uh-huh. Ugye a latin eredetiben a páciens az, aki szenved, és ezt a medikalizáció, az egészségügybe szokták páciensnek hívni azokat, akikkel találkozunk. A családterápiában, a pszichológiai ellátásban pedig igyekszünk minél inkább természetes közeget biztosítani. Az a tapasztalatunk, hogyha valaki bemegy egy kórházba, vagy egy ilyen medikalizált intézménybe, és páciensnek hívják, sőt betegnek, akkor elkezd nem természetesen viselkedni. Mi pedig azt szeretnénk, hogy minél inkább természetesebben viselkedjenek a kliensek.
És a jelenlegi helyzetben olyan emberek keresnek fel benneteket, vagy pontosabban téged, akik bajban vannak?
Általában igen.
De lehetne úgy is, hogy nem, ugye?
Tehát, hogy... Természetes. Ugye pszichológusként a normál hétköznapi jelenségekkel dolgozunk. Mivel én pszichoterapeuta vagyok, van jogosultságom arra, hogy akár komolyabb elakadásokkal is dolgozzam. Családokkal és párokkal találkozom, és hát a COVID óta azért nagyon sokan úgy jönnek, akik elakadtak, akik megterhelődtek, akik aggódnak, akik szoronganak.
Vagy szegények otthon voltak egy évig vannak. Együtt, és akkor kiderült, van, hogy igen. Vannak bajok.
Hát, ez kihangosította esetleg azokat a nehézségeket, amik korábban is megvoltak, de a hétköznapi rutin szépen elfedte. Most viszont, amikor 7/24-ben együtt voltak, az így előhozta, vagy kihangosította a nehézségeket. Ez nagyon hasonlít az, hogy szokott lenni egy bejelentkezési csúcs, a nyári szabadságok, meg a karácsony után. Tehát én a két ünnep között kapom a legtöbb telefont, meg aztán augusztus végén.
Mi akkor döbben rá mindenki, hogy kivel él együtt, hogy mi történik?
Ugye a hétköznapi rutin, az tényleg így elfedi a nehézségeket, mert reggel te is elmész munkába, én is, stb. Este találkozunk, hoztál kiflit, nem hoztál kiflit. Az szabadságkor, vagy az ünnepekkor viszont nagyon egymásra vagyunk utalva, nagyon sok időt töltünk együtt, és ha nem végig a kütyünket nyomkodjuk, akkor esetleg szóba állunk egymással, és kiderül, hogy mi az, amiben nem értünk egyet.
De az már egy eredmény, nem, hogy elmennek hozzá.
Hogyne.
Az egy óriási dolog. Én nekem van közeli ismerősöm, akiknek van gond a párkapcsolatukkal, de az egyik fél az nem hajlandó ebben részt venni, mert, de ezt te nyilván jobban tudod, mert azt mondja, hogy ez hülyeség.
Hülyeség, vagy hogy majd ezt mi megoldjuk belülről, vagy
de képzeld el, hogy bocsánat, azt ő is látja, hogy nem tudja megoldani belülről, csak azt mondja, hogy ez most én nem fogom elmondani egy harmadik embernek, és akkor már mit tud az mondani. Egyébként történetesen én pont javaslom nekik, és mondom nekik, hogy szerintem menjetek el, mert egyrészt neki ez a szakmája, másrészt pedig nem ismer benneteket, tehát nem kezd el olyan, hogy ha Istenem, emlékszem, milyen csodálatos kelkáposzta főzeléket főztél, úgyhogy neked van igazad. Tehát nem ez a dolog van, de az már egy óriási eredmény, és mondjuk mind a ketten úgy döntenek, hogy elmennek hozzád.
Így van. Magunk választjuk meg azt hiszem azokat a szempontokat, amivel lebeszéljük magunkat valamiről. Ez egy jó lehetőség, hogy olyan helyre nem megyek, ami hülyeség, meg nem fogok sportolni, ne vicceljél, mert megizzadok, nem fogok kulturális műsort hallgatni, mert nincs rá szükségem, tele vagyok kultúrával. Szóval, hogy mindannyian magunk választjuk meg, hogy hogyan beszéljük le magunkat. Hozzám azok jönnek el, illetve a kollégáimhoz, mert sokan vagyunk, akik nem beszélték le magukat.
Én lehetek hivatal alapból szkeptikus.
Légy most csak úgy.
Tehát, hogy ugye, mert mégis arról van szó egy párkapcsolatban, hogy ez egy érzelmi kérdés elsősorban. Néha...
Ingottad a fejedet.
Igen, mert hogy nagyon sokszor valamiféle szövetség, de...
Már nem te, Iván, hanem te.
Nem, is ingathatnám, mert most, hogy ezt elárultad, akkor nem tudok már rendesen hazamenni. Igen, de nem, én nem ingattam, most itt mondom. Igen. Szóval, hogy elsősorban azért mégis két ember között valamiféle kémiának kell lenni, ebben egyezünk meg. Tehát mert onnantól kezdve akkor tényleg csak olyan, mintha egy matek volna az egész. És hogyha ez a kémia az elmúlik, akkor érdemes matekozni?
Uh-huh. Azt hiszem, hogy egy hosszú távú elkötelezett párkapcsolat az legalább annyira a szenvedélyre, legalább annyira az érzelmekre, legalább annyira egy jó munkamegosztásra, legalább annyira tiszteletre, legalább annyira kölcsönösségre, legalább annyira a praktikumokban való együttműködésre, és legalább annyira például anyagiakra épül. Teljesen egyetértek veled, hogy egy kezdődő párkapcsolatban a lángoló szerelem, ahogy szoktuk hívni, a kémia mindent visz.
De én most nem a lángolásra értettem, én egyszerűen csak arra értem, most elsoroltam, mondjuk azt van 10 fontos jegye egy működő kapcsolatnak, és abból bicekhet 1, 2, 3, nem tudom micsoda, de nyilván van 1 vagy 2, ami hogyha nincs, akkor nincs párkapcsolat. Hiába van anyagi összefonódás, hiába tudnak jól megosztani munkát, és az egyik megy a gyerekért, a másik meg ezt csinálja. De mondjuk például, hogyha nem működik a szex.
Azt hiszem, nem tudnék dolgozni, hogyha abba hinnék, hogy ha valamelyik eltűnik a kapcsolatból átmenetileg, akkor kész, veszett fejsze, menjetek inkább szét.
Is egy érdekes helyzet volna.
De hogy... én hallottam olyanról, hogy volt pár terapeuta, és elmentek hozzá, és azt javasolta nekik, hogy váljanak el, tehát hogy menjenek szét, mert és azt mondta, hogy de hát azért jöttünk ide, nem én, azért jöttem ide, vagy azért jöttek ide, hogy segítsek önöknek, és úgy néz ki, hogy ez a kapcsolat, ez nem működik.
Azt hiszem, hogy felelős kollega nem érez erre feljogosítottságot, ilyet sem arra, hogy azt mondja, hogy át maguk kész, viszontlátásra menjenek külön, de olyat se.
Mi a probléma? Elnézést, ne húzzuk egymást, ilyen negyed a kuka, azonnal váljanak el.
De arra se egyébként, hogy maradjanak együtt minden áron, mert nem tudom én, a jó Isten vagy valaki, igen, ezt mondta. Egyszer jött hozzám egy házaspár, és késtek. És mikor leültek, azt mondták, bocsánat a késésért, de a vállóperes ügyvédtől jövünk. Megkérdezték, az mennyibe kerül, megkérdezték, ez mennyibe kerül, és aztán a terápia mellett döntöttek egyébként, mert azt matekozták ki, ahogy te mondtad, hogy ez egy picit rentábilisabbnak tűnik.
És együtt maradtak?
Igen.
Na hát az már jó hír.
De ez az ő döntésükön múlott, nem rajtam.
Mert valójában, hogyha jól gondolom, azért te nem tanácsokat adsz, hanem rávezeted őket bizonyos dolgokra, mármint segíted őket a felismerésben.
Az biztos, hogy nem én mondom meg, hogy mit érdemes csinálni, nem is nagyon vezetem őket rá, hanem inkább a saját megküzdési eszköztárukat igyekszem fokozni. Ez hasonlít mondjuk egy jó edző munkájához, aki felkínálja a lehetőségeket, hogy mivel lehet fejlődni, de az, hogy ezt megteszi-e, az már a kliensen múlik, hogy végre, hogy tesz-e erőfeszítést, megbeszélik-e azokat a kérdéseket, amiket én javaslok, de hogy teljesen egyetértünk, igen, nem én fogom megmondani, hogy mit csináljanak.
A helyzet az, hogy ugye mégiscsak ugye ez nem egy ilyen száraz dolog, emberekről van szó, leül veled szembe két ember, akik azért jönnek oda, hogy segíts. Ez egyik rohadtul nem szimpatikus, mondjuk. Tehát, hogy mennyire tudod, tehát nyilván kell, tehát most a kérdés álnaív, de azért van úgy a fejedben, hogy hát még egyszer ezek ide jönnek, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezt a pasit nem is értem, hogy miért akarja ez a nő megjavítani a házasságát ezzel az emberrel, amikor ez rettenetes.
Hivatásunk művelésének az egyik alapja az önreflexió. És ha azt észlelem magamon, hogy bármelyik fél nehezebben értem, vagy ahogy te mondtad, baromi ellenszenves, nem akarom többet látni, ez szupervíziós kérdés, és valamilyen gombot megnyomott rajtam. Ha nem ugrik be kapásból, hogy mi ez a gomb, el szoktam menni egykori kiképzőmhöz, hogy ezt átbeszéljük. Ugyanis nekem az a felelősségem, hogy ilyen elbillenést ne engedjek meg magamnak. Azzal együtt, hogy teljesen életszagú. Hát persze, nem lehetünk, én sem vagyok mindenkinek szimpatikus, eljönnek a kliens, és van, aki azt mondja, hogy ne haragudjon, nem ilyen lovat akartam, akkor vagy ajánlok mást, vagy megkérdezem, hogy mit tenné lehetővé, hogy mert hogy terápiás kapcsolat, így a család és párterápia is, elsősorban kapcsolat, emberi kapcsolat bizalomra épül, kölcsönösségre épül. Ha ezt a bizalmat nem tudjuk létrehozni és megdolgozni, mert például egy ellenszenv közénk áll, akkor nem én fogok tudni segíteni, bármennyire elkötelezett a kliens pár, vagy bármennyire intelligensek, nem fogunk illeszkedni. Egymáshoz ebben hasonlít egyébként egy párkapcsolathoz is. Két kiváló ember találkozik, de lehet, hogy abszolút nem illenek össze, vagy ők nem lehetnek egy pár, mert hiányzik az a fajta bizalom, vagy az a fajta összehangolódás, ami az alapja lenne.
Pont amit most mondtál, azzal kapcsolatban akartam válkálni egy picit, hogy ugye soha senki nem tanított meg bennünket, hogy hogy kell egy bizonyos emberrel együtt élni. Ugye, mert hogyha feltételezzük azt, és talán így is van, hogy minden ember teljesen különböző, nyilván vannak sztereotípiák, amiket hordozunk, de alapvetően külön. Tehát én nem tudom, amikor összetalálkoztam a feleségemmel, hogy ő vele tudok, mert akkor nagyon tetszett, amit az Iván is mondott, volt, meg volt a kémia, de hogy tudunk-e együtt élni, együtt megcsinálni ezt a dolgot. Ugye ennek van-e valami intervalluma például, tehát mondjuk oda megy hozzád valaki, másfél éve vagyunk együtt, összeházasodtunk, és hát semmi sem működik. Egyébként olyan van, mert amikor 16 éves korunkban összejövünk valakivel, akkor egy évig jártunk, és akkor elváltunk, és akkor nem volt ilyen probléma, mert ugye ha egy hosszú távot nézel, és azt mondod, én például 22 éve vagyok együtt a feleségemmel, és azt hiszem, hogy 14 és fél éve a szeretőmmel, és mind a kettő remekül. Nem?
Igen.
Szóval tehát 22 éve vagyunk együtt, persze minden buktatókkal, minden cuccokkal együtt, de működik, és mindig kérdezik, hogy ennek mi a titka. Sokáig azt mondtam, hogy talán az, hogy kommunikálunk egymással, sokat kommunikálunk, de szerintem az alapvető titka az, hogy szeretjük egymást. És az tehát hogy nem az a fajta szeretet,
fogsz,
vagy az
bocsánat,
a fajta...
Bocsánat, csak kérdezni is fogsz valamit, csak mondja, elmondtuk, mert tudjuk, hogy van
igen,
szeretőt.
Nem az idő, tehát van egy időintervallum, amire azt mondod, tehát figyelj, másfél év után pont kiderült, hogy amit te is mondtál, két kiváló ember, de nem tudnak együtt élni.
Hadd bonyolítsa meg a kérdést, aztán persze válaszolni is fogok rá. Ráadásul még hogyha a kapcsolatunk 22. évében vagyunk, azt nem tudjuk előre, mert azt majd csak ott derül ki, hogy fogunk egymással működni, amikor mondjuk nyugdíjba megyünk, vagy amikor a gyermekeink kirepültek, vagy amikor valamelyikünk beteg lesz. Ez csak ott fog kiderülni, és leginkább egy szándékon fog múlni, hogy igen, a nehézségek ellenére hajlandóak vagyunk további erőfeszítésekre a kapcsolatunk érdekében. És hogy visszaugorjak, a párkapcsolatoknak van egy természetes belső fejlődése, ugyanúgy, ahogy egy emberi életútnak, egy szervezetnek, egy családnak van egy természetes belső fejlődése, és ebben van egy olyan életszakasz, differenciációnak hívjuk, ahol pont az az életfeladatunk, hogy összecsiszolódjunk. Ez általában jó közelítéssel a kapcsolat második és negyedik éve között következik be, úgyhogy amit említettél, másfél év, az még egy picit korai, de persze, ha mondjuk összeköltöztünk hamarabb, vagy vállaltunk legkisebb közös többszöröst, akkor ez csúszhat előrébb, de hogy van egy ilyen dedikált időszak, amikor az az életfeladatunk, hogy megvitassuk mindazt, ami a hátralévő életünk közös szabályrendszere lesz. Ez egy viszonylag konfliktuózus időszak, nagyon sok pár egyébként itt megijed, amit említettél, gimiskorban, fiatal felnőtt korban itt szakítunk, jönnek az első viták. Hát na ne viccelj, máshogy látod a dolgok, akkor inkább pakolsz, mész, de hogy ha már megvan egy ilyen szándék, hogy fú, hát mi azért amúgy egész jól vagyunk együtt, asztalnál, ágyban, más fontos bútordarab kapcsán, akkor teszünk erőfeszítést, hogy ezeket a vitákat megvitassuk. Vannak, akik már itt eljönnek egyébként terápiába, arról szoktak beszámolni, hogy eddig minden csodálatos volt, most meg hülyeségeken vitatkozunk, meg szoktam kérdezni, említenének néhány ilyen hülyeségeket? Most jönnek a közhelynek tűnő, de egyébként egyáltalán nem hülyeségek. Ez a fokrémes tubus, meg hogy be lehet-e jönni cipővel a nappaliba, meg hogy mire áldozunk pénzt, hogy töltjük a hétvégét, hogyan látogatjuk anyuékat. Napnál világosabb nem, hogy anyuékat hetente, az anyádékat meg évente. És akkor ezt úgy érdemes megvitatni egymással.
De akkor ez azt jelenti, ugye, hogy hirtelen elkezd fölbom, vagy fölsejleni az egója az embernek akkor, és akkor azt mondja, hogy figyelj, az én életemhez, az én kényelmes, vagy nem tudom milyen életemhez kellenek azok a dolgok, amiben például te akadályozol. Ugye nálunk ez egy, nem titok, te ezt a feleségem tökszön megbeszéltünk, Figyelj, mindig azt mondtam neki, én is ebben a házban lakom. Tehát szuper, hogy átrendezted a konyhát, meg tök jó, de én kinyitom, oda nyúlok, és nincs ott. Hát persze, hát átraktam a másikat. Értem, szuper, csak értesíts róla, mert nem vagy itthon, dolgoztál, nem vetted föl, és én azt gondoltam, hogy agylágyulásom van, mert hogy tudom, hogy ide raktuk, és ott volt, és nincs ott. Tehát jó, csak átpakoltam egy kicsit. Ezzel mondjuk most már inkább elengedtem, inkább ez történik, tehát ez történt, hogy elengedtem, mert ezzel már nem küzdünk, de ezek nyilvánvalóan azt lehet mondani, ezek piszlicsári dolgok, nem?
Pont ezekre szoktak a kliensek úgy utalni, és nagyon örülök a példádnak, hogy ezek ilyen hülyeségek, de ezek nem hülyeségek. Szóval, hogy az, hogy hol van a sárga keverő tálka, mert én kialakítottam egy életstílus, tizenannyi éve megszoktam, és akkor jön valaki, hallod, és egyrészt mindig odaáll az alej a szekrény elé, ahol igen, van a sárga keverő tálka, meg máshova rakja. Szóval ilyenkor azt hiszem, hogy a pároknak egy fontos életfeladata, hogy önmagukra is reflektálva megbeszéljük, hogy mi az, ami ezek közül igazán lényeges, tényleg fontos. Ami tényleg fontos, azt tudják egymásnak úgy közvetíteni, hogy figyelj, azt is elmondom, hogy nekem erre miért van szükségem, mert a rend nekem biztonságérzetet ad. Ha reggel kibotorkálok a konyhába, és még nem nyílt ki a szemem, mert tudod, hogy ahhoz másfél órára van szükségem, meg 4 kávéra, akkor elkezdek keresgélni, ha nincsenek ott a dolgok, elbizonytalanodok, indulatos leszek. Ha ezt így tudom közvetíteni a párom felé.
De ezt meg tudod otthon beszélni a konyhában? Ezt emberek meg valószínű kevesen tudják megbeszélni ezt, és ezért mennek el hozzád, vagy hozzátok.
Ha esetleg otthon nem tudták megbeszélni, akkor eljönnek hozzám, és akkor vagy a kollégáimhoz, és mi adunk felületet.
De szerinted ez általános dolog, hogy mondjuk ezt otthon meg tudjuk beszélni?
Én találkozom olyan párokkal, akik tényleg így olyan, és ez azt szoktuk hinni, hogy ez az intellektustól függ, nem. Sokkal inkább valamiféle érzelmi intelligenciától, attól a szándéktól, hogy hajlandó vagyok veled összecsiszolódni. Ez azért hangsúlyozom, mert most a kultúránk erre nem bíztat bennünket. Arra bíztat, hogy állj ki magadért, azonnal szólj, hogy mire van szükséged, azonnal szólj, hogyha valami nem tetszik, de arra nem bíztat a kultúránk, hogy vedd tekintetbe a másik szükségleteit, figyelj rá, alkalmazkodj hozzá. Márpedig azt hiszem, hogy a párkapcsolati jó működésnek az egyik feltétele, hogy alkalmazkodunk egymáshoz. Például, ha tudom, hogy neki miért fontos, az a számomra piszlicsárénak tűnő sárga keverőtálka, hogy tényleg ott legyen, de megértem, hogy ez neki miért fontos, akkor utána megteszem. És ő is meg fogja nekem tenni azt, amire én kérem, mert tudom neki közvetíteni, hogy ez igazából miért fontos. De hogy megint ellent mondjak magamnak, van az egyik legnagyobb családterapeuta, már nincs közöttünk, Salvador Minucci, azt mondta, hogy a cselekvés megelőzi a megértést. Nem is biztos, hogy kell tudnom, hogy a másiknak miért fontos, elég a szándékom, hogy én ezt hajlandó vagyok megtenni. Nem kell pontosan tudnom, hogy a feleségemnek miért nyílnak apró kék virágok a lelkében, ha 3 szál fréziával érkezek haza. Elég, ha 3 szál fréziával érkezek haza. Nem kell egy nagy lélektani történetet kerekítenem közül, hogy azért, mert neki ezt üzeni meg, azt a lélektani szükségletét elégíti ki, elég, ha megteszem. Hát azért pszichoterapeutaként általában hiszünk abban, hogy szerencsés, hogyha értem is. Akkor ugyanis fogom tudni a lényegét, és tudok figyelni önindítottan, vagyis magamtól bizonyos dolgokra, mert a párkapcsolatban ez is egy sarkatos elvárás szokott lenni, hogy ne kelljen kérni tőle, találja ki magától. Ugye? Na most
ez iszonyatos meló.
Nagyon, és ez csapda is.
Hát igen. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy saját magunkat autotréninggel arra ösztönözzük, hogy nagyon-nagyon jó emberek legyünk, és rettenetesen odafigyelőek legyünk, amit te most mondtál, valószínű edukációs probléma, és hogy egyébként nincs benne, mondjuk lehetne akár már általános iskolában egy ilyen óra, vagy valamilyen olyan történet, amire azt mondod, hogy figyelj, nézd meg a másikat, legfőképpen azért, mert könnyebben fogsz boldogulni az életben talán.
Hát elnézést, hogyha illúziókat rombolok, de hosszú távú elkötelezett párkapcsolatban is családban élni melós.
Igen.
Nagyon melós. Csomó odafigyelés, alkalmazkodás, kompromisszum.
Megkértem fizetésemelést is, mert úgy érzem, hogy
van szükség hozzá. Igen. Viszont van olyan hozadéka, olyan biztonságérzetet tud adni, meg olyan élménykincset, ami máshogy nem lenne pótolható. Szóval ez egy olyan jelenség az életünkben, ami sokat kér és sokat ad. Ha hajlandóak vagyunk ezt a sokat adni, akkor sokat fogunk kapni.
Nem sokára jövünk vissza, ez a Rádió Café 98.0, benne a Megmondtuk Előre Kapitány Ivánnal,
és Hevér Gáborral,
és vendégünkkel, Kozma Vízkeleti Dániellel, és szerintem a következő kérdés az lesz majd, hogy cél-e a boldogság? Na, jövünk vissza mindjárt.